Jézus a törvény prédikátora. Jézus nem volt a kegyelem prédikátora. Nem csak egyszerűen törvényt prédikált, hanem szteroidokkal felnagyított törvényt prédikált. Mózes azt mondta az embereknek, hogy ne kövessenek el házasságtörést, de Jézus azt mondta, hogy elég csak rákacsintani a piszkos magazinra, az élelmiszerbolt folyosóján, és már is elkövetted a szívedben. Nehogy félreértsétek, amiért jöttem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem Mózes törvényét, vagy a próféták írásait. Nem, azért jöttem, hogy beteljesítsem a céljukat. Máté 5.17. A példabeszédek értelme nem az volt, hogy megpróbáld megcsinálni azokat. A példabeszédek értelme az volt, hogy teljesen elkeserítsenek téged, hogy megváltóért kiáltsál. Jézus lényegében olyan dolgokat mondott, mint meg akarjátok tisztítani magatokat a bűntől? Oké, vágjátok le a kezeteket, és szedjétek ki a szemgolyótokat. Az egyetlen módja, hogy a pokoltól megmentsétek magatokat, ha feldaraboljátok magatokat. Szerinted tényleg azt várja, hogy megcsonkíts magad? A hegyi beszédnek például arra kellene késztetnie téged, hogy feladd a saját kártyalapjaidat, és az ő keresztjére tekints fel a megváltásért. Az evangélium nem Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. Az evangélium Krisztusnak a bűnösség megszüntetéséért hozott áldozatának jó híre. Ez legvilágosabban Pál apostol leveleiben fogalmazódik meg, aki az Ószövetség kétharmadát írta. Attól, hogy Pál levelei nem vörös tintával írottak, még nem jelenti azt, hogy kevésbé felkentek. Ezek még mindig Jézus szavai. Még Jakab sem tartalmazza a Pál által hordozott evangélium teljes kinyilatkoztatását. Jakab sziklaszirált bibliai igazságot közvetít. De ez inkább egy átmeneti könyv, mivel elsősorban a jeruzsálemi zsidóknak szól. Ez túl Pálinak hangzik számodra? Még mindig szeretnéd keverni a kegyelmet a törvénnyel? A törvény és a kegyelem nem keveredik. Tedd össze őket, és törvényt kapsz. Az episzkopális Robert Capon írja, az Új Szövetség tökéletesen jó választ ad arra a vádra, hogy a kereszténység a mai formájában radikálisan páli. A válasz pedig az, hogy Isten pontosan azért bérelte fel Pált, akit akkor Saulnak hívtak, a damaszkuszi úton, hogy a kereszténységet pálivá tegye, vagyis megmentse a kizárólag zsidó keresztény jeruzsálemi egyház túlságosan vallásos irányultságától. Pál munkaköri leírásának legfőbb pontja pontosan az volt, hogy a vallást fejbe kolincsa. A kereszténység, mint erkölcsi kódex. Az egyház nagy része még mindig a judaizmus egy megmaradt formáját eszi. Persze tudjuk, hogy nem attól üdvözülünk, ha tartózkodunk a disznóhústól, vagy ha egy bizonyos módon borotváljuk a szakállunkat. De amit tettünk, az az, hogy a megigazulás régi jogi rendszerét egy új erkölcsi kódexsel helyettesítettük. Azt gondoljuk, hogy Szent Pál erkölcsi alapelveinek életünkre való alkalmazásával valahogyan szenté válunk. Ha például tisztelem a feleségemet, nem bosszantom a gyerekeimet, és nem vagyok önző, akkor szenté válok. Ettől a gondolkodásmódtól Pál apostol forog a sírjában. Pál minden levelében a te halotti bizonyítványodat állítja ki. Azt mondja neked, hogy most már benne vagy a misztikus egyesülésben, és hogy a régi bűnös éned halott. Aztán elmagyarázza, hogyan kell egy halott embernek viselkednie. Egy új teremtés például nem fekszik le a templomi prostituáltakkal. Egy új teremtésnek így és így kell élnie. Pál nem formulákat adott a szentéváláshoz. Inkább azt mondja, hogy mivel most már hisszük, hogy már szentek vagyunk, hadd mutassam meg, hogyan kellene ennek kinéznie. Pál a pogányokhoz beszélt, akiknek szükségük volt a szentség világos meghatározására, mert ők egyenesen a pogányságból jöttek. Pál erkölcsi kódexe nem egy új törvényrendszer. Egyszerűen csak meghatározza, hogyan kell kinéznie a te új énednek. Amikor a szellemben járásról, a régi szokások elhagyásáról, stb. Beszél, egyszerűen azt mondja, hogy legyél az, aki már vagy. Mivel elhagytátok az óembert és mindazt, amit tett, és elkezdtétek az életet új emberként, aki arra készül, hogy megtanulja, milyennek kell lennie Isten terve szerint. Kolosszei 3:10. Kapon írja. Kábulatba zuhanunk, ha azt képzeljük, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nekünk kell megtennünk. A vallásos cselekedetek valamilyen adalékát, amiket a kegyelem benzinjébe kell csöpögtetnünk. Máskülönben Isten ajándéka sem tudja elvégezni bennünk a művét. És az a szomorú ebben, hogy átvésüljük az új szövetséget, és az abban található összes erkölcsi követelmény és vallási feltételt úgy értelmezzük, mint az azok szerinti viselkedésünkkel kellene kifizetnünk az Isten szeretett fiában már ingyenesen megtörtént elfogadottságunkat. A bensőben gyógyultan. Mostanáig észrevehetted, hogy néhány lövést leadtam a belső gyógyulás és a szabadulási mechanizmusokra, vagy legalábbis egy kis provokatív nyelvezetet. Kérlek, értsd meg, hogy én teljes mértékben a belső gyógyulás híve vagyok. Még belső gyógyító tanácsadókat is képeztem ki évekig. De van egy nagy különbség abban, ahogyan én közelítem meg ezt a témát. Nem próbálom meggyógyítani az embereket. Arról győzöm meg őket, hogy már meggyógyultak. Nem a végeredmény, hanem maga a folyamat, ami problémás. Még az úgynevezett keresztközpontú programok is arra helyezik a hangsúlyt, hogy a keresztet, vagy a vért, vagy valamilyen látomást Jézusról, vagy bármi mást alkalmaz az életed minden egyes területére, mint egy varázspálcát. Ez még mindig ráthagyja, hogy te legyél a varázsló, aki ezt használja, és így a saját spiritualitásod ura. Az egészséges érzelmi élet gyümölcse abból fakad, hogy felismered és elhiszed, hogy a régi romlott érzelmi életet eltörölték. Ha egy folyamatról van szó, az csak egy olyan folyamat, amelyben felismerünk valamit, ami már megtörtént. Nem hámozzuk meg a hagymát, hogy úgy mondjam, a bűn rétegről rétegre történő végtelenített eltávolításával. Nézzünk szembe a tényekkel. Annak az óembernek a legmélyebb magja a középpontjáig rothat volt. Az egész hagymát el kellett dobni. Ehelyett úgy kell tekintenünk az érés és a keresztény növekedés folyamatára, mint a karácsonyi ajándékok kibontására. Nem 1982-ből hámozod le a szemét rétegeit. A felfedezés soha véget nem érő örömébe merülsz bele. Felfedezed azt a dicsőséges ajándékod, amely benned van, letétbe helyezve. A növekedés jó. A keresztény növekedés és érettség az igazi én felfedezéséről szól, nem pedig azzá válásról. Teljes mértékben támogatjuk a keresztény növekedést. Még Jézus is növekedett bölcsességben és kegyelemben. Sok mindenben növekedünk. Dicsőségről dicsőségre haladunk. Világosságból világosságba, mert az ő világosságában világosságot látunk. Zsoltárok 36:9. Az ő hitének kifejeződése mindig növekszik bennünk, és elsősorban az elme megújulásában növekszünk. Mit jelent az, hogy megújul az elménk? Azt, hogy folyamatosan ráébredünk annak igazságára, amit Krisztus már megvalósított. Azt jelenti, hogy megújul valamire, és ez a valami egy olyan valóság, amely már megérkezett. Felismerjük őt magunkban, felismerjük, hogy mit tett ő. Sokan, akik megtanultak a belső gyógyító terápiától függeni, úgy érezni, hogy feleslegesen csonkítjuk meg az evangéliumot. Túlságosan leegyszerűsítjük. Megnyugtatja őket az a gondolat, hogy Isten fokozatosan dolgozik rajtunk. Úgy érzi, hogy ő mindig jelen van és közel van, és hogy folyamatosan törődik a mindennapi jólétükkel. Ezt senkitől sem szeretném elvenni. Ő Immanuel, Isten velünk. Látod, mi nem utasítjuk el az Isten jelenlétében való mindennapi, tapasztalati részvételt. Amit elutasítunk, az ennek a részvételnek a szándéka és természete. Az, hogy Isten Freud alakjában jön, vagy hogy csak azért jelenik meg, hogy negatív figyelemmel szígyjon minket. A Szent Szellem szerepe nem az, hogy a gumikesztyűt húzzon fel, és hogy egész életen átvizsgálgassa a vélbénynyílásunkat. A Szent Szellem munkája nem a minőség ellenőrzés. Keresztényként a Szent Szellem nem is azért jön, hogy meggyőzzön a bűnről. A Szentírás azt mondja, hogy ő a világot fogja a bűnről meggyőzni. Te már nem ebből a világból való vagy. Az elítélés egy büntető jogi bírósági kifejezés, amelyet arra használnak, hogy egy bűnös elkövetőt vád alá helyezzenek egy bűncselekményben. Azaz, elítéltek téged. Hívőként elismerjük, hogy Jézus elítéltetett értünk, és magára vette az ítéletünket. Már nem a bűnösség gondolata motivál bennünket, hanem az ő kedvességének szelleme. Gyökeresen változtatnunk kell ostoba önsegítő programjain, szemléletén és perspektíváján. Sok embert ismerek, akik belegabajodtak a belső gyógyító és szabadító tanfolyamokba. Persze látnak egy kis gyümölcsöt, és ez nagyszerű. Ez azt mondja nekem, hogy Isten kegyelmes, és hogy bármit felhasznál, hogy az embereket magához csábítsa. De sokan nem veszik észre az evangélium egész lényegét, és a végeredmény pusztító lesz a folyamatos függőség az önvizsgálattól és a módszerektől. Néhányan nem is veszik észre a társfüggőséget, amit előidéznek, mivel az emberek a tanácsadótól vagy magától a folyamattól várják az áttörést. Az embereknek fel kell ismerniük, hogy a keresztény a céltól indul. Robert Capon ragyogóan mondja, az evangélium töretlen bejelentése az, hogy a szentek már azelőtt hazaértek, mielőtt elindultak volna. Isten egyedül ment meg minket. Már bensőleg meggyógyultunk. Csak kiderült, hogy a legtöbb ember nem tud róla. Az egész a kegyelem befejezett műve. A keresztény tanácsadás semmivel sem ügyesebb, mint a világi pszichológia abban, hogy rámutasson a bűn gyökereire, a múltbéli ítéletekre, a megbocsátás hiányára, a visszaélésekre és a generációs problémák okaira. Nem kell ahhoz hívőnek lenni, hogy valaki rájöjjön, hogy ha apa megvert, akkor haraggal kapcsolatos problémáid lesznek. Ha anya távolságtartó volt, akkor nem lesz kapcsolatod a másik nemmel. A viselkedési problémák a múltbeli sérelmekben gyökereznek, ezt mindenki tudja. A bűn gyökerére és okára való rámutatás végső soron tényleg lényegtelen. Az ellenszer mindig ugyanaz. Azzal kell számot vetnünk, hogy a régi énünk már nem létezik. A múltbéli sérelmek miatt úgysem tudnánk megbocsátást pumpálni beléd. A szüleidnek való megbocsátásra való képtelenséget Krisztussal együtt keresztre lett feszítve. Az átok egyetlen entitás. Ha Krisztus keresztjét nem kell varázspártaként használni minden egyes múltbéli sérelemre, vagy anyucival kapcsolatban, akkor ugyanez igaz az átokra is. Nem egyenként törjük meg az átkokat. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, megfordított egy átfogó egyetlen entitást, amit átoknak neveztek. Az egyes bűnös viselkedéseket nem sebészi úton, esetről esetre kezelte. Magát a bűn egész szellemét rombolta le. A bűn maga egy gonosz kormányzó erő volt, amely meg lett döntve. Mivel hit által kapcsolódtunk hozzá, megszabadultunk a tévedés szellemétől, amely uralkodott rajtunk, amely önközpontú emberekké tett bennünket. Az újjászületett ember tehát alapvetően soha többé nem lehet önközpontú. Nem járhatsz önközpontú cselekvésben, nem lehetsz önközpontú, mondja Norbán Grupp teológiai tanár. Vagy gondoljunk George Swan fordítására, mert ha valaki meghalt, megszabadult a bűn uralma alól. Róma 6,7. Más szóval a keresztény növekedés nem a test megöldöklésének ismétlődő folyamata, ahogyan a régi fordítók Pálnak a Kolosszaiakhez írt kijelentését visszaadják. Miután elmondta nekik, hogy a bűnös természet körül lett metélve, ezt mondja. Kezeljétek tehát halottként testi természeteteket, ami az elköstelenséget, tisztátalanságot, szenvedélyt, gonosz vágyat és kapzsiságot illeti. Kolosszai 3:5. Kezeljétek az óembert úgy, ahogyan az valójában van. Már halott. Egy másik vers, amit az emberek szeretnek helytelenül idézni a sorok mentén, Pál intelme, hogy tisztítsátok ki a régi kovászt, hogy újak legyetek. De a vers valójában azt mondja, tisztítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Ahogyan valóban kovásztalanok vagytok, mert Krisztus, ami húsvéti bárányunk feláldoztatott. 1 Korintus 5:7. Pál azt mondja, hogy Krisztus miatt már megszabadultatok a bűn kovászától. De a lényeg az, hogy ez a vers még csak nem is az egyén lelkének megtisztításáról beszél, a szövegkörnyezetet tekintve Pál egy gonosz személy eltávolításáról beszélt a korintusi gyülekezetből, aki rossz hatással volt másokra. Nem azt mondta nekik, hogy tisztítsák meg magukat az egyéni bűntől, ami lehetetlen. Erre csak Krisztus vére képes. Az új önmagad felismerése. Azt már kifejtettem, hogy az elme megújítása annak a folyamatos emlékezetben tartása, hogy már nem te élsz, hanem Krisztus él benned. Valójában az elme megújításának része az is, hogy felismerjük, hogy már Krisztus elméjével rendelkezünk. 1 Korintus 2.16. Még az elméd is felismeri, hogy dicsőségesen tökéletes. Gráb rámutat, hogy az érettség során ráébredünk, hogy képtelenek vagyunk megvalósítani a keresztény életet. Újszülött bébiként nem sokat gondolkodtál mindezen. Mindössze néhány alapelvet ismertél. Tudom, hogy ő meghalt értem. Tudom, hogy a bűneim megbocsátattak. Ismerem az atyámat. És bár van egy belső tudatosságom továbbra is, valami külső dolognak tekintem az Istennel való kapcsolatomat. Még mindig azt feltételezem, hogy Isten és jómagam két külön, egymástól elválasztott létezésben élünk, mint barátságos szomszédok, akik már nem viszálykodnak egymással. Te inkább külső kapcsolatnak tekinted. Az élet nem egy külső kapcsolat. Az élet egy belső kapcsolat. Az életben nincs elválasztottság. Az élet egyesülés, mondja Gráb. A bukás miatt mindenre az elválasztottság képzetéből nézünk. Egy kezdetleges nézőpontból azt gondolhatom, hogy én vagyok az, aki szeret valakit. De valójában Isten szeretete árad át rajtam. Ő változtatott engem szerető emberré. Ahogy élelődöm, kezd nyilvánvalóvá válni ez a hibás elképzelés, miszerint létezhetne egy Istentől elválasztott önálló énem. Lehetetlen, hogy az én legyőzze a vágyat, a depressziót, a haragot, stb. Kéretek segítséget Istentől, de még mindig megvan az a felfogásom, hogy ő segít nekem megváltoztatni az én cselekedeteimet. Óvakodj attól, hogy Isten kért, hogy segítsen, teszi hozzád rá. Isten nem segít neked abban, hogy bármit is tegyél. Ő megteszi helyetted. Ugyanígy a Római Levél 7. fejezetben bemutatott alak is igyekszik azt tenni, ami helyes, és lehetetlennek találja. Istennek nyújtott segítsége hiába való és értelmetlen. Azzal, hogy ellenáll a testnek, valójában megerősíti azt. Azt mondja neki, te létezel, létezel. Nem veszi észre, hogy semmi sem maradt meg benne, ami Krisztuson kívül létezik. A szőlővesző egységben van a szőlőtőkével. Ők ketten ugyanazok. Nem vagy független Krisztustól. Egy személy vagytok. Van egy felismerés, hogy az én nem pusztán képtelen jót cselekedni, hanem valójában az én nem is létezik. A független én egy megtévesztés. Nem vagy független én, aki arra hivatott, hogy jól funkcionáljon. Unió misztikában vagy. A te helyébe Krisztus lépett. Mind a jót, mind a gonoszat felváltotta az élet fája. Hagyd abba a réginek való ellenállást. Az újban kell megpihenned. Ne gondolj arra, hogy hogyan győzöd le a gonoszt. Hagyd teljesen figyelmünk kívül a bűntudatot. Egyetlen dolog legyen a szemedben. Teljes világosság. Mindenben egyedül Krisztus láss. Ne keress ördögöt minden bokod mögött. Még a kísértést is tekints pozitív kalanna, mert annak elutasításával, ami hamis, pont az ellenkezőjét erősített fel önmagadban. Szellem, lélek és test. Hadd osztassunk el egy másik közismert mitoszt, amely elrabolhatja az örömödet. Azok, akik meg akarják zavarni az Istennel való egyesülésedet, gyakran a következő állítást teszik. A szellemed a megváltáskor szenté válik, de a lelkednek még folyamatos, élethosszig tartó munkára lesz szüksége. A belső gyógyító és szabadító programok a lélek megtisztításáról szólnak. A terapeutáknak hosszadalmas, bonyolult programjaik vannak a lélek megtisztítására. Rengeteg táblázattal, amelyek mindenféle homályos, képzeletbeli, démoni befolyást részleteznek, amitől meg kell szabadulni. Mindegyik fickó azt fogja neked mondani, hogy ő nem egy formulára, hanem a Szent Szellemre támaszkodik. Szereti azt a gondolatot, hogy spirituálisan tehetségesebbek, mint egy átlagos pszichológus, akinek nincsen mesterdiplomája. A Szellemre támaszkodom, trükk bőséges teret ad nekik arra is, hogy a saját képzeletbeli démoni hatásaikat hozzáadják a fent említett listához. Mindegyik amatőr ördögűző igazán belevezette az identitását abba, hogy Krisztus helytartójaként lép fel a tanácsadó szobában, ezért szuper óvatosnak kell lenned, nehogy megrendíts a tekintélyüket, még akkor se, ha a módszerei többsége baromság. Hiába való velük vitába szállni Krisztus befejezett művéről, mert mindegyikük mindig a saját tapasztalatára fog hivatkozni, mint írásos bizonyítékra, nem pedig a Bibliára. Mindig egy olyan esetre fognak hivatkozni, amikor valaki üvöltött, vagy kihányt valamit a szolgálatuk során. Az én gyerekeim sikoltoznak és hánynak a Vidán Parkban, de ez nem jelenti azt, hogy egy valódi kereszténynek démoniai vannak. Nem ihattok egyszer az Úr kelyhéből is, és az ördögök kelyhéből is. Nem részesülhettek egyszerre az Úr asztalából, és az ördögök asztalából is. 1 Korintus 10.21. Kíváncsi vagy, mit jelent a nem szó a fenti versben? Egyszerű. Azt jelenti, hogy lehetetlen egyszerre Istent is, és az ördögöt is birtokolni. Ismétlem, kérlek, ne érts félre. Szeretem a belső gyógyulást és a szabadulást, de én egyszerűen csak elhiszem, hogy Jézus már belsőleg meggyógyított és megszabadított engem. Ne bonyolíts túl a dolgot. Azoknak, akik ragaszkodnak ehhez a piszkos lélek tiszta szellem koncepcióhoz, alig van bibliai bizonyítékuk. Ez a szellemedet valahova egy érinthetetlen, képzeletbeli külső térbe helyezi, amit a valóságban soha nem fogsz megérinteni, megízlelni vagy kezelni. Imádják a pozicionális kifejezést. Azt mondják, hogy pozicionálisan szent vagy, de hosszú időbe telik, gondolj 120 évre, amíg ezt a lelkedben elsajátítod. Az empirikus valóságban mindig is egy piszkos lelkű ember leszel. Egyszer viccelődtünk ezen a buta fogalmon, a neves mozambiki misszionárussal, Roland Bakerrel együtt, aki azt mondta, ó, bárcsak találkozhatnék a szellemi emberemmel. Igen, úgy hallottam, hogy a szellemi emberem egy igazán kedves fickó, annyira szent. A szellemi emberem és a lelki emberem egyszer összejöhetne teázni. A lelkem tényleg tanulhatna tőle egy-két dolgot. Baker hihetetlen teológiai elme és rendkívül misszionárus, aki jól ismert feleségével, Heidivel, több ezer gyülekezetet alapított Afrikában. A beszélgetés során elmagyarázta, hogy az egészen Ó és Új Szövetségben a szellem és a lélek szavakat felcserélhetően használják. A vallásos elme az, amely megpróbálta őket szétválasztani egymástól. De ha a lelked ugyanolyan tiszta, mint a többi részed, akkor ez pusztító hatással van a belső gyógyulásról alkotott régi módi felfogásunkra. Teljes megszentelődés. Csak egyetlen olyan igehely van, amely távolról utalhat arra, hogy az ember három részből álló lény, szellem, lélek és test. Maga Isten, a békesség Istene szenteljen meg benneteket mindvégig. Egész szellemetek, lelketek és testetek maradjon fetetetlen a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. 1 Thessaloniki 5. fejezet 23-24-es vers. Pál itt nem megy bele az emberi felépítés nagy klinikai boncolgatásába. Ez egyszerűen csak egy záró állás a levele legvégén. Ezt a szellem, lélek és test kifejezést lazán kell venni, úgy, hogy az egész lényt jelezze. Ugyanígy Krisztus arról beszél, hogy szeresd Isten teljes lelkeddel, elméddel, szíveddel és erőddel. Miértem erre a négy részre osztottuk fel az ember anatómiáját? Máshol Krisztus csak három ilyen alkotó elemet említ, lelket, szívet és elmét, de az erőt nem veszi bele. Ez az ellentmondás azt mutatja, hogy nem áll szándékában az ember szigorúan négy egyedi részre való felosztása. Ő csak arra gondolt, hogy szeresd Istent egész lényeddel. Sajnos ebben az esetben egy hatalmas teológiai paradigma formálódik ki egyetlen szentírási vers körül. Hogy három klinikailag körülhatárolt részünk van-e, azt nem igazán tudom. És képzeld el, mi van? Nem is igazán érdekel. Ha az apostolok ezt a témát fontosnak tartották volna, miért nem beszéltek erről soha? Pál valóban azt mondja, hogy az ige képes szétválasztani a lelket és a szellemet. De ezt költőileg, allegorikusan mondja, nem teológiai értelemben. Zsidók 4.12. Itt óvakodnunk kell az eiszegetikus értelmezéstől, a saját előzetesen kialakított elképzeléseinknek a szövegbe való beleerőltetésétől. A hagyományos keresztény nézet, amelyet világszerte a laikusok és teológusok többsége mind a múltban, mind a jelenben van, azt, hogy az ember két részből álló teremtmény, amely két összetevőből áll. Materiális, testhús és spirituális, lélekszellem. A hármas felosztású elmélet egészen Vacsmanni és mások idejéig nem volt népszerű. A veszély nem annyira abból származik, hogy egyetlen versre építünk egy teológiát, bár az is elég veszélyes. A veszély abból származik, ha az egyetlen versre épített teológiára egy újabb teológiát építünk. Most, hogy már azt hiszem, hogy három részből állok, továbbá azt is hiszem, hogy az üdvösség csak az egyik részre vonatkozik. A szellemem a szent rész, a lelkem piszkos, a testem pedig messze lentebb van a ranglétrán. Idővel egy egész szentet építettünk erre a kis versre, ami olyan, mint egy omladozó fejtetejére állított piramis. Biztosan eldől. Mi van akkor, ha az emberi személyiség sokkal összetettebb, mint egy, kettő, három, vagy akár ezer részből álló valami? Ahogyan az emberi test anatómiailag számtalan részből áll, mi van, ha az ember láthatatlan része ugyanilyen bonyolult? A Lukás 17.21 azt mondja, hogy benned van az egész királyság. A vőlegény olyan gyönyörűnek nevez téged, mint Tirkát, mondván olyan vagy egészen, mint a gyönyörvárosa. Énekek éneke 6.4. Zakariás tipológikusan beszél rólad, az új Jeruzsálemről, mondván, hogy olyan kiterjedt vagy, mint egy falak nélküli város. Zakeus 2.2.4. Mi van, ha a te bensőd sokkal nagyobb, mint ami kívülről látható belőled? A láthatatlan birodalom egészen másmilyen lehet, mint azt addig feltételeztük. Adam Clark azt mondja, hogy a hívő ember egy kis világ önmagában. Azt mondani, hogy az ember tökéletessége csak a szellemi emberrel vonatkozik, közben pedig azt bizonygatni, hogy a lélek még mindig piszkos és tisztulásra szorul, számos problémát vet fel. Mindenekelőtt az a nehézség, hogy a szellem és a lélek még mindig egybe van kapcsolva. Míg egy hármas felosztás való teológus sem vágna el teljesen a szellemet a lélektől, ahogyan a csontot a csontverőtől való elválasztás, és vitathatatlanul az ember halálát eredményezni. Ahhoz, hogy az ember éljen, lelkének és szellemének bizonyosan össze kell fonódnia, ahogyan a lélek és a test is szervesen összefügg. A szellem nélküli test hulla, a test nélküli lélek kísértet. Ha tehát feltételezzük, hogy lelkünk és szellemünk két önálló rész, de valóban összekapcsolódik, akkor hogyan lakhatna a világosság a sötétség határain belül? Valóban tiszta a szellem, ha még mindig egy mocskos lélekhez kapcsolódik. Az igazság valóban igazsága, ha tévedéssel van megspékelve. Hogyan lenne édes víz egy mérgezett edényben? Úgy tűnik, hogy a szellem, a lélek és a test elhatárolása nem pálapostól szándéka. Különben alaposabban és átfogóban foglalkozott volna a témával. Pálnak mesteri logikája volt, és nem hagyott volna elleplezve egy ilyen lényeges témát, ha valóban olyan fontos lenne a belső ember részekre bontása. Teljesen lefoglalva, szeretnék visszatérni a fent említett kérdéses vershez. Szándékosan tettem bele egy általán borzalmasnak tartott fordítást, de úgy találtam, hogy szinte minden általam olvasott Biblia kiadásban rosszul van lefordítva. Ezért magam fordítottam le. Ez a legfőbb vers, amelyet bizonyítéként próbálok használni, miszerint a léleknek fokozatosan kell megszentelődnie. Maga Isten, a békesség Istene szenteljen meg benneteket mindvégig. Egész szellemetek, lelketek és testetek maradjon feltetetlen a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. 1 Tesszaloniki, 5. fejezet 23-24-es vers. Úgy hangzik, mint egy ima valamiért, ami még nem ment végbe, ugye? Itt jön az a pont, ahol a teológusok Frankensteint raknak össze eiszegetikai laboratóriumaik hátsó szobáiban. Kezdetnek a fordítók felszólító módba tették, hogy áldó kérésnek hangozzék. Isten, légy szí, tisztítson meg téged. Továbbá a megszenteni szó itt aorisztikus, ami őszintén szólva azt jelenti, hogy meg sem lehet határozni, hogy ismétlődő, folyamatos, pillanatnyi, múltbeli vagy befejezett cselekvésről van szó. Más szavakkal ez a vers semmiképpen sem utal arra, hogy a megszentelődésed egy szakadatlan folyamat. Mondhatná egyszerűen úgy is, hogy Isten megszentel. Ráadásul Pál nem egy három részből álló egyéni tehez beszél. Nem azt sugallja, hogy a te minden egyes részednek üdvözülnie kell. Ő többes számban, minnyájatokhoz, umas, szól, ugyanazt a görög szót használta Jézus, amikor azt mondta, jöjjetek utána, és én emberhalászokká teszlek titeket. Máté 4.19. Ne felejtsd el, hogy egy többtagú csoporthoz intézett levelet zár le így. Végül Pál arról beszél, hogy Isten megőriz titeket, ezzel pedig, mint akasztásra váró ember arról a sámlit, újrúgja ki a mocskos lélek térképzete arról a támasztékot. A megmarad vagy terról szó azt jelenti, hogy valami már megtörtént Krisztus visszajövetele előtt. A tökéletesség nem eljön majd egyszer, hanem már megadatott. Ezért van megőrizve. Nem őrzöl meg valamit, ami még nem is a tied. Továbbá Pál azt mondja, hogy Isten az, aki őrzi azt mindvégig, nem pedig te. Miután kijavítottam ezeket a tévhiteket, úgy érzem, hogy valójában valami ilyesmit mond. És ő maga, a békesség Istene az, aki mindannyiótokat teljesen lefoglal önmagának. Egész szellemetek, lelketek és testetek feltetettelenül megmarad a mi Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Aki elhívott titeket, az hűséges, és ő megőriz titeket. Ez a vers a tökéletességet erősíti meg, nem a mocskosságot. Az Istennel való egyesülésedet tanúsítja. Egyesek azt állítják, hogy ontológiai szörszel hasogatásról van szó. Miért zavarsz össze minket a görög mondattannal, Kráder? Miért koncentrálsz a pontoskákra és a veszőre? Mesélj nekünk több csodasztorit a levitációról és a szigmákról. Elég a nyelvtani leszkékből. Amit itt elmondok, az a kereszténység egyik legforradalmibb alapelve. A reformációt érthetőbben hirdetem, mint ahogyan azt 500 évvel ezelőtt tették. Luther Márton, te nem mentél elég messzire. Isten nem csak eltakarta a bűneidet, hanem kitörölte belőled a bűnösséget. Jézus megmentett téged. Nem valami láthatatlan, rejtett, megfoghatatlan részedet. Ő a teljes feloldat mentette meg. Teljes áldozatot hozott a teljes üdvösségért. A csodáknak nincs értelme. Ha azokkal csak arra törekszem, hogy az embereket egy csináld magad vallásba gyűjtsem össze. Adam Clark ezt mondja erről a teljes megváltásról. De ha az ember nem lett teljesen megmentve minden bűntől, akkor a bűn diadalmaskodott, és a sátán újonkat, mert olyan nagy gonoszságot voltak képesek elkövetni, amit még Krisztus sem tud, vagy nem is akar megszüntetni. Erős, higítatlan kegyelem. Ha a reformátorok egy kicsit jobban átgondolták volna ezeket a részleteket, azt hiszem, az erről való meggyőződésre jutottak volna. Calvin János például világosan kimondta, hogy a megszentelődés Krisztus keresztjéből fakad, és nem különbözik élesen az üdvösséggel járó kezdeti megigazulástól. Kívánsz-e tehát Krisztusban megigazultságot szerezni? Előbb Krisztust kell birtokolnod, de nem birtokolhatod őt anélkül, hogy az ő megszentelődésében ne részesülnél, hiszen nem lehet őt darabokra szedni. Mivel tehát az Úr kizárólag önmaga feláldozása által adja nekünk ezeket az élvezetes kiváltságokat, ezért mindkettővel egyszerre ajándékoz meg minket, a másik nélkül pedig külön, csak az egyikkel soha. Így válik világossá, mennyire igaz, hogy nem cselekedetek nélkül, de nem is cselekedetek által igazulunk meg, mivel a Krisztusban való részesedésünkben, amely megigazít bennünket, a megszentelődés épp úgy benne van, mint a megigazultság. Hogyan választhatnánk el megigazulásunkat a megszentelődésünktől? Az üdvösségnek ezek a javai elválaszthatatlanok egymástól, mert mindkettő a Krisztussal való egyesülésünkbe gyökerezik. Remélem kezdett felfogni, hogy mindez mennyire botrányos. Szerinted John Crowder buta bózkodásai vagy furcsa csodái miatt megbotránkoztató? Hadd mondjam el neked a megbotránkozás valódi gyökerét, kedves barátom. Krisztus keresztjének dicsőséges boldogsága mindenféle módokon csak lazán kiárad belőlünk. Szabadsága és élete minden szinten hatással van ránk. Az emberek talán fel se fogják ezt. Kiakadhatnak a sokkoló nyelvezetünktől, vagy a komikus megnyilvánulásainktól. De végső soron a kereszt az, ami megbotránkoztatja őket. Készen állsz a reformáció megrészegül duhajkodására? Isten kegyelmének ez a kinyilatkoztatása az az erős ital, ami ezt egyedül táplálhatja. A vele közös megfeszítettésemnek ez a kinyilatkoztatása az én egyesülésem magja és folyamatos szent mámorom forrása. Lelkem megrészegült az ő házának kövességétől. Térjünk vissza Robert Capon e ragyogó szavaihoz. A reformáció olyan korszak volt, amikor az emberek vakon, táncologva részegettek meg, mert a késő középkor poros pincéjében felfedeztek egy egész kamrát, tele 1500 éves, 200-szorosan bizonyított kegyelemmel, palacról palacra, a szentírás tiszta páratával, amivel egy korgy bárkit meggyőzhetett arról, hogy Isten egymaga ment meg minket. Az evangélium igéje mindazok után, hogy évszázadokon át úgy próbáltuk magunkat a mennybe jutatni, hogy majdani mennyei bátermi cipőnk fényezéséért is nekünk kellett előre fáradoznunk, hirtelen egyértelmű bejelentésnek bizonyult, miszerint a megváltottak már azelőtt hazaértek, mielőtt elindultak volna. A kegyelemnek önmagában megrészegítőnek kell lennie, ami se víz, se jég, és pláne semmi gyömbérsről nem hígíthat fel, és nem kerülhet bele a jó vagy rossz viselkedés ügye, és a szuperszellemiség mezején nyíló virágokkal sem ízesíthetjük ezt a boros hordót.